5. Több zökkenő után megjött végül a tavasz, s amikor egy reggel kihajtottak a hársak a fasorban, valósággal ünnepi érzés ott sétálni a zöld fényben, amely oly jól esik az ember szemének. A levegő meg se rezzen és csupa nyájasság. A láb száraz, finom homokon jár, és ez a tisztaság érzetét kelti az emberben. Az új fű elrejti a tavalyi avart, szemetet és hulladékot, egészen úgy, mint ősszel az első hó. A fák váza megtelik, és végül ott áll a magas lomberdős háttér, mint zöld felhőfal az öböl partjai fölött. Míg régebben hajszolt a hideg és a szél, most lépegetve ballaghatok, sőt, valamelyik padra le is ülhetek. A partot a szilfák alatt padok szegélyezik, s amott ül íme a sárga képű ember, ismeretlen ellenségem, és újságot olvas. Ki van gombolva a kabátja? Ma megállapítottam éppen az újságjáról, hogy nem vagyunk jó barátok. S a szeméből, amikor fölpillantott, mintha azt olvastam volna ki, hogy én rólam olvasott valamit, ami jól esett a lelkének, és azt hiszi, hogy én is bevettem már a mérget, vagy ha még nem, hát akkor be fogom venni. De most az egyszer tévedt, mert ezt a lapot sose veszem a kezembe. Az őr nagy lesoványodott, és mintha azt látnám rajta, hogy fél a nyártól. Bizonyára mindegy neki, hogy hová fog utazni, de el kell utaznia a városból, hogy ne maradjon teljesen egyedül, és ne érezze proletárnak magát. Ma reggel egy földnyelven állt, s azt hiszem, a köveken csobogó apró habokat számlálgatta. Belecsapott botjával a levegőbe minden cél nélkül, csak azért, hogy csináljon valamit. Egyszerre csak trombita jeladás hallatszik az öböl túlsó oldaláról. Az őrnagy összerezzen, és látja, hogy a mezőn egy század lovas bukkan föl egy domb mögül. Először csak a sisakok és a lovak fülei látszanak. Majd rohamba kezdenek, reng a föld belé, és kiabálva, hallózva, csörömpölve tovaszágult az egész rendezett tömeg. Az őrnagy fölelevenedett, és peckes lőcs lábáról láttam, hogy valaha lovas tiszt volt. Talán éppen az ő ezrede volt, de ő már kivált belőle, neki már nem volt köze hozzá. Ja, ez az élet. Az okkult anyukám télen-nyáron egyforma, de ez a tél megviselte és botot nyomott a kezébe. Egyébként havonta csak egyszer mutatkozik, és beletartozik a társaságba, csak úgy, mint a világ királynője a kutyáival. De most, a nappal és a tavasszal egyetemben új vándorok tolakodnak be közénk, és én nekem az az érzésem, hogy hivatlan vendégek. Úgy elhatalmasodott rajtam a magántulajdon fogalma, hogy szinte a saját tulajdonomnak tekintem a reggeli sétámat ezen a tájon. Valósággal görbe szemmel nézek rájuk, ha ugyan egyáltalán rájuk nézek, mert befelé tekintő kedélyi állapotomban nem akarok kapcsolatba jutni másokkal azon a réven, hogy egymásra pillantunk. Ám az emberek megkövetelik az effajta barátkozást, és elítélően emlegetik azt, aki nem néz az ember szemébe. Azt hiszik, joguk van belenézni azokba, akikkel találkoznak. De én sose tudtam megérteni, mire alapítják ezt a jogukat. Úgy érzem, hogy ez sértés, erőszakoskodás az egyéniségemmel szemben, vagy legalább tolakodás, és ifjú koromban határozott különbséget vettem észre azok között az emberek között, akik rám néztek, és azok között, akik nem néztek rám. Most úgy rémlik, mintha pillantást cserélni az utcán egy ismeretlennel ezt jelenteni. Legyünk jó barátok, adjon Isten! De egyik-másik kihívó ábrázattal semmi esetre sem vagyok hajlandó megkötni ezt a néma baráti szövetséget. Semlegességet akarok, vagy szükség esetén ellenségeskedést, mert aki barátom, az mindig befolyással van rám, többé-kevésbé, ezt pedig nem akarom. Ez a sérelem szerencsére csak addig tart, amíg tavasz van, mert nyárra falura utaznak az idegenek, s az utak megint olyan elhagyatottak, mint télen át. Megjött végre az óhajtva várt nyár. Úgy fogadom, mint befejezett tényt, és nem törődöm vele, mert benne élek a munkámban, és hol megelőzöm saját magamat, hol meg magam mögé kerülök az emlékeimben. És emlékeimet úgy kezelhetem, mint holmi játékdoboz építőkockáit. Kirakhatok belőlük mindent a világon. és ugyanazt az emléket, amint más-más színű lapjával fordítom fölfelé, felhasználhatom a legkülönbözőbb célokra fantáziám építő munkájánál. S minthogy a kombinációk száma végtelen, játék közben a végtelenség benyomását érzem. Falura egyáltalán nem vágyódom. De néha olyan érzés fog el, mintha kötelességmulasztást követnék el azzal, hogy nem sétálok az erdőben, nem fürdöm a tengerben. Ráadásul fura mód szégyenkezem is azon, hogy a városban vagyok, mert a nyaralást úgy tekintik, mint annak a társadalmi osztálynak a privilégiumát, amelyhez mások engem is hozzászámítanak, noha én magam a társadalmon kívül állónak tartom magamat. Aztán valami pusztaság és elhagyottság érzése is bánt olykor, mert tudom, hogy valamennyi barátom elutazott a városból. Igaz, hogy akkor sem kerestem fel őket, amikor a városban voltak, de éreztem, hogy itt vannak. Elküldhettem hozzájuk a gondolataimat ebbe vagy abba az utcába, de most nyomukat vesztettem. Íróasztalomnál ülve a függönyök között kilátok a keleti tenger egyik öblére. A túlsó oldalon partot látok gömbölyűre csiszolódott, szürk és fekete szirtekkel, s lent a vízben látom a fehér partvonalat, a szirtek fölött pedig a fekete fenyőerdőt. Néha odavágyódom. De ilyenkor előveszem a messzelátómat, s anélkül, hogy kimozdulnék a helyemből, ott vagyok. Ott bolyongok a parti köveken, ahol fehér sövénykarók, nátszálak és szalmaszálak közt sárga lizinka és piros fáklyavirág nő az égerfák alatt. A hegy egyik hasadékában szakállas és kérges zúzmókra édes, gyökerű páfrány tapad, mint a repkény. Az erdő szélén néhány boróka fenyő portyázik. Belenézek mélyen a fenyvesbe, különösen este felé, mikor a nap alacsonyan jár. Világos zöld lugasok vannak benne ilyenkor, lágy, májmoha szőnyeggel, a könnyű nyárfa és nyérfa cserjésben. Néha jelentkezik ott kün egy-egy élő lény is, de csak nagy ritkán. Egy varjú lépeget ide-oda és szedeget valamit, vagy úgy tesz, mintha szedegetne, mert ugyancsak kényeskedik. De látom rajta, hogy azt hiszi, emberi szem nem figyel rá. Ellenben bizonyos, hogy valahol ott a párja, és ezzel kacérkodik. Egy fehér ladik közeleg csendesen. Valaki ott ül benne a kormánynál a fővitorla mögött, de csak a könyökét és a térdét látom. Az elővitorla mögött egy nő ül. A ladék simán siklik tova, s amikor látom körülötte a torlódó vizet, szinte hallom is azt a fájdalomcsillapító zsongást, azt a valamit, amit szakadatlanul maga mögött hagy az ember, s ami szakadatlanul megújul. Azt, ami a vitorlázás gyönyörűségének a titka, azon kívül, hogy az ember uralkodik a kormánylapát mellett, miközben a széllel és a hullámokkal viaskodik. Egy ízben egy egész kis jelenet került bele a messzelátomba. A távoli köves partot a messzelátóban még sohasem taposta halandó láb, úgyhogy a part az én tulajdonom volt, az én magányom, az én nyaralóhelyem. Egyik este azonban azt láttam, hogy jobbról egy sajka siklik bele a lencsébe. A csónakban egy 10 esztendős kislány ült, világos ruhában, a fején piros teniszkalappal. Majd azt mondtam, hát te neked ugyan mi dolgodott? De aztán az egész helyzet képtelensége lekötötte a figyelmemet. A kislány szépen kikötött, felhúzta a partra a lapos csónakot, azután visszament újra a csónakba és kiemelt belőle valamit, ami az egyik végén csillogott. Kíváncsi lettem, mert nem tudtam megállapítani, mi lehet a kiemelt tárgy. Csavartam egyet a csövemen, és most már láttam, hogy könnyű balta. Balta egy gyermek kezében. Ezt a két fogalmat nem tudtam rögtön összeegyeztetni, és éppen ezért titokzatosan, sőt, csak nem kellemetlenül hatott rám a dolog. A kislány eleinte a part mentén haladt, és keresett valamit, mint ahogy mindenki ezt szokta tenni a tengerpartján. Azt reméli, hogy talál valami váratlan dolgot, amit a kifürkészhetetlen tenger lökött ki magából. No, most mindjárt dobálni fog, gondoltam magamban, mert a gyermekek soha se láthatnak követ és vizet anélkül, hogy a követ bele ne dobják a vízbe. Miért? Bizonyosan megvan ennek is a maga titokzatos oka. Jól gondoltam. A kislány követ dobált. Majd felkapaszkodott a sziklára. Na most mindjárt édes gyökeret fog enni, mert városi gyerek és a városi iskolába járt. A paraszt gyerekek sose eszik meg az édes gyökeret. Nem, a kislány elhaladt a páfrány mellett, tehát falusi gyerek volt. Közeledett a boróka fenyőkhöz. Egyszerre észbe kaptam. Boróka ágakat fog vágni, érthető, hiszen szombat van. Nem. Rátámadt ugyan az egyik boróka fenyőre, s az egyik ágat félig le is nyisszantotta, de aztán tovább ment. Kávébükkönyt fog vágni, persze, hogy azt. Nem. Tovább kapaszkodott, és eljutott az erdő szélére. Ott megállt, és úgy tett, mintha kiszemelné az alacsonyabb ágakat, amelyek sűrűn tele voltak zöld levéllel. Egyszerre csak hirtelen felkapta a fejét, és nyomon követett a tekintetével valamit a levegőben. Bizonyosan valami madár röppent fel előtte. Láttam a mozdulataiból, mert éppen olyan apró, staccato-szerű rándításokkal feszítette egyre hátrább a nyakát, mint ahogy a barázda billegető szokott repülni, amelynek a repülése meg-megszakadó zuhanáshoz hasonlít. Végül kezdi elárulni a szándékát, mert bal kezével megfog egy ágat, és vágja-vágja apróra, apróra. De miért aprít fenyőfa ágat? Hiszen ez csak temetéshez való, és a gyermek nincs gyászruhában. Ellenvetés? Hát, ha nem rokona a halottnak. Ez is igaz. A rőzse olyan apró, hogy nem jó seprőnek sem, és nem való arra se, hogy felhintsék az előtornácon. Bent a szobában pedig nálunk csak boróka rőzsét szoktak a padlóra szórni. Talán Dalárnéból való a kislány, ahol fenyőt használnak boróka helyett? Nagyon mindegy. Most valami új dolog történik. Három rőfnyire a kislánytól egy tehén dugja ki a fejét, és bőg. Látom a nyitott száján és a hátrafeszített nyakán. A kislány abba hagyja a munkáját, és a teste megmerevedik ilyettében. Annyira megrémült, hogy nem tud menekülni. A tehén közeledik. A gyermek ijegysége áramváltozást okoz az idegekben, és bátorsággá lesz. Baltáját fölemelve neki megy az állatnak, amely némi tétovázás után bosszankodva tudomásul veszi, hogy barátkozását nem értették meg, és visszahúzódik sötét búvó helyére. Egy pillanatig valóban magam is megrémültem, és olyan mozdulatot tettem, mintha meg akarnám védelmezni a gyermeket. De most immár megszűnt a veszély. Félretettem a messzelátót, és azon tűnődtem, milyen bajos békében maradni. Ejnye, ejnye, nyugodt otthonomban üldögélve belerántódom ilyen távoli drámákba. És aztán azon töröm a fejemet, mire kell vajon a fenyőrőzse. Házi szomszédjaim falura utaztak, és én érzem, hogy a lakások üresek. Úgy érzem ezt, mintha valamilyen feszültség megszűnt volna. Azok az erőkoordináták, amelyek megvannak minden családban férj, feleség, gyermek és cselédek formájában, az akaratnak ezek az összetevői nincsenek ott immár a szobákban. És a ház, amelyet mindig úgy fogtam fel, mint villámtelepet, amelyből erőt merítek, megszüntette az áramszolgáltatást. Összerogyok, mintha megszakadt volna minden kapcsolatom az emberiséggel. Az a sok apró hang, amely a különböző lakásokból kihallatszott, ösztökélőm volt, és most hiát érzem. Még a kutya is, amely éjszakai elmélkedésekre vagy egészséges haragkitörésekre szokott felriasztani, ürességet hagyott maga után. Az énekesnő elnémult a szomszédban, és nem hallom többé Beethovent. A telefon sem zizeg többé a falon, és amikor a lépcsőn járok, visszhangozni hallom lépteimet az üres lakásokban. Vasárnapi csöndesség van egész héten át, s a régi lárma helyett a fülem kezd csengeni. Mintha megszólalnának a saját gondolataim. Mintha telepátikus kapcsolatba lépnék összes távol lévő barátaimmal, rokonaimmal és ellenségeimmel. Szabályos, hosszú beszélgetésekbe bocsátkozom velük, vagy keresztül rágom magamat újra régi vitákon, amelyeket társaságban, kávéházakban folytattam. Cáfolom a felfogásukat, védem a saját álláspontomat, beszédesebb vagyok, mint amikor mások is hallanak. Gazdagabbnak, könnyebbnek találom így az életet. Kevésbé őröl meg, kevésbé koptat el, és nem keserít. Néha annyira fokozódik ez az állapot, hogy vitába szállok az egész nemzettel. Érzem, miképp olvassák utolsó könyvemet, amely még kéziratban van. Hallom, miképp vitatkoznak rólam távol-közel. Tudom, hogy igazam van, és csak azon csodálkozom, hogy ezt nem látják be. Egy újonnan felfedezett tényt közlök velük, és ők tagadják, vagy lenézik a forrást, kétségbe vonják a tekintét, noha egyébként ők maguk is hivatkozni szoktak rá. Állandó harcot, támadást, ellenségeskedést érzek. Ellenségei vagyunk egymásnak kétségtelenül mindannyian. Csak akkor vagyunk jó barátok, ha arról van szó, hogy együtt kell harcolnunk. Bizonyára ez a világ sarja. De ez a befelé irányuló élet, bármennyire mozgalmas is, néha híját érezteti velem a valóságnak, mert érzékeim, amelyeket nem használok, gyakorlás után sóvárognak. Mindenek előtt hallani és látni akarok, mert különben elkezdenek érzékeim saját felelősségükre működni régi megszokásból. Ki sem mondtam még ezúttal, a kívánságomat már is teljesült. A térség az ablakaim előtt kezd megtelni csapatokkal. Először gyalogsággal. Ezek olyan emberek, akik fémcsövekben gázfejlesztő anyagokat hordanak, amelyek, ha meggyulladnak, ólomdarabokat löknek ki. Alul kettéhasított csíkoknak látszanak. Majd emberek és négylábú állatok mozgékony kombinációi következnek. Ez a lovasság. Mikor egyedül vágtatva közeledik egy lovas, a ló éppen olyan mozgást végez, mint a habokon a hánykolódó csónak, az ember pedig a kormány mellett ül, de bal kézbe fogott vitorla feszítő kötéllel kormányoz. Ha viszont zárt oszlopban nyomul fel a század, akkor olyan, mint egy hatalmas erő paralellogramma, amely több száz lóerővel hat a távolból. Legnagyobb hatása azonban a tüzérségnek van, főképp, mikor versenyt vágtat. Ilyenkor úgy reng a föld, hogy a függőlámpám is csörömpöl belé. És amikor lekapcsolják és elsütik az ágyúkat, magától megszűnik a fülem csengése. Amíg meg nem szoktam az ágyúzást, erőszakoskodásnak éreztem, de néhány napi lövöldözés után nagyon üdvösnek találtam a durragást, mert megakadályozta, hogy bele ne süllyedjek az örök némaságba. És a hadijáték, amelytől kellő távolságra vagyok, úgy tűnik fel előttem, mint valami színjáték, amelyet az én kedvemért adnak elő. Az esték egyre hosszabbak lesznek, de tudom tapasztalásból, hogy az ember nem mehet el hazúról, mert az utcák és a parkok tele vannak szomorú emberekkel, akik nem utazhattak el falura. Mihelyt ugyanis a jobb módúak kiürítették a város legfinomabb helyeit, előbújik a külvárosok szegény népessége, és elfoglalja a megüresedett helyeket. Olyan a város, mintha lázadás volna benne, s minthogy a szépség együtt jár a gazdagsággal, a látványosság nem gyönyörködtető. Egyik vasárnap este, amikor egyenrangúnak éreztem magam a rosszabb módúakkal, elhatároztam, hogy elszabadulok hazúról sétakocsikázásra, hogy embereket lássak. Intettem egy bérkocsisnak az új híd mellett, és beszálltam. A kocsist józannak láttam, de volt valami az arcában, ami egy kicsit nyugtalanított. A strand úton lefelé hajtott, és észrevettem, hogy balfelől egész emberáradat hömpölyök tova, mialatt én folyton jobbra néztem, ki a vízre, szigetek és öblök fölött a kéklő hegyek felé. Egyszerre csak valami történik elől, ami magára vonja a kocsis figyelmét épp úgy, mint az enyémet. Egy nagy kóborkutya, kócos bundájú, kövér, farkas formájú, amely mintha birkának akarna látszani, alacsony homlokú, gonosz tekintetű és olyan piszkos, hogy a színét sem lehet meghatározni, versenyt fut az előső kerekekkel, és hébe-hóba neki iramodva megpróbál felugrani a bakra. Egy ízben fel is ugrik, de a kocsis lerúgja. Miféle kutya ez? Kérdeztem, elcsodálkozva részint a szörnyeteg ügyességén, részint az egész kaland furcsaságán. A kocsis felelt valamit, amiből megértettem, hogy nem az ő kutyája. De mikor megcserdítette az ostorát, a kutya támadásba ment át, és mindenáron be akart ugrani hozzám a vágtatva haladó kocsiba. Ugyanekkor mozgolódást veszek észre a népáradatban, és amint odafordulok, emberformájú lények felvonulását látom, akik a kocsis és a kutya viaskodását figyelve határozottan a kutya pártján vannak, amelynek nem volt igaza. Mikor szemügyre vettem ezeket a teremtményeket, azt láttam, hogy javarészük nyomorék. Mankók és botok, görbe lábak és görnyet hátak, óriásvállú törpék és törpe alsóvázú óriások, orratlan arcok és csomósan végződő ujjatlan lábak váltakoztak egymással. Gyűjteménye volt ez mindannak a nyomorúságnak, amely télen át elrejtőzött és most kibújt a napra, hogy kiránduljon. Láttam már ilyen emberformájú lényeket Enszor okkult állarcos jelenetein, és a színházban, Glück Orfeuszában, odalent az alvilágban, és akkor azt hittem, hogy ezek fantazmagóriák vagy túlzások. Lábjegyzet: Enszor James, belga festő és részkarcoló, született 1860-ban. Viziószerű burlesque képei közül az egyiknek a címe Állarcok a halál előtt. Lábjegyzet vége. Nem mondhatnám, hogy most megijesztettek, mert hiszen érthető volt éppen most a megjelenésük, de mégis megrendítő látvány volt, amint ezek a kitagadottak így felvonultak a város legelőkelőbb útvonalán. Éreztem azt is, hogy jogos gyűlöletük rám fröcsköli a mérgét, rám, aki bérkocsiban ültem, és kutyájuk az ő meggyülemlett érzelmeiknek adott kifejezést. Én barátjuk voltam, de ők ellenségeim voltak. Milyen különös! Amint behajtottunk az állatkertbe, az áradat ellenáradattal találkozott. De a két áradat keresztül hömpölygött egymáson, anélkül, hogy kíváncsiak lettek volna egymás ruhájára vagy arcára, mert hiszen jól tudták, hogy mindegy formák. Engem azonban mindnyájan megnéztek. Most, amikor két sorfal között kellett tova haladnom, kénytelen voltam vagy jobbra, vagy balra nézni, és szorongás fogott el, elhagyottnak éreztem magam, és ismerős arc után vágyottam. Azt gondoltam, bizonyosan megnyugtatna, ha akadna most szem, amely rám ismerne, és barátságos pillantást küldene felém, de nem akadt. Mikor elhaladtunk a Hasselbacken mellett, gondolatban felszaladtam a lépcsőn, és egy pillantást vetettem a kertbe, ahol csaknem bizonyosan ott ül valaki az enyéim közül. De közeledett a népligeti tisztás, és egyszerre csak az jutott eszembe, hogy itt kell találkoznom az illetővel, éppen itt. Hogy miért, azt nem tudta volna megmondani. De bizonyára összefüggött a dolog egy sötét tragédiával, még ifjúkorom idejéből, amely tönkretett egy családot és kiterjesztette hatását a gyermekek sorsára is. Miképp kapcsoltam össze ezt a tragédiát az állatkerti tisztással, nem tudnám határozottan megmondani, de valószínű, hogy egy kintorna volt a kapcsolás közvetítője a karóra akasztott képpel együtt, amely egy titokzatos gyilkosságot ábrázolt. A meggyilkolt ártatlan volt, de azért a gyanú árnyéka, hogy azt ne mondjam, maga a bűn ráháramlott. Mi történik? Íme az illető férfi, jobban mondva a fia, aki most immár ősz, de nőtlen és tekintélyes ember, szembe jön velem, karján vezetve őszhajú édesanyját. 30 esztendeje szenvednek méltatlanul más helyett, és ettől a lelki szenvedéstől olyan sápadt az arcuk, mint a halotté. De miért keveredtek ezek a gazdag és tekintélyes emberek ebbe a környezetbe? Talán annak az egyetemes vonzó erőnek engedelmeskedtek, amely a hasonlót a hasonlóhoz húzza, vagy talán vigaszt találtak abban, hogy látnak másokat, akik még náluk is többet szenvedtek, és épp annyira érdemtelenül. Vártam, hogy találkozom velük. Ennek bizonyára megvan a lélek mélyén elrejtve a maga titkos oka, amely azonban nem kevésbé erős és kötelező. A tisztáson a nyomorúság új formái tűntek elém. Kerékpározó fiúk, 8-10 éves gyermekek, gonosz képűek. Koravén kislányok fejlődésnek indult szépség nyomaival, amelyet a gonoszság elégtelenített. Még ha akadt is egy-egy szép arc, mindig volt rajta valami elrajzolás, hibás arány, túl nagy orr, kilátszó fokhús, düllett szem, amely ártott a homloknak. Távolabb gyérült a tömeg, és kis csoportok táboroztak a fűben. De itt az ötlött a szemembe, hogy hármasával ültek együtt, két férfi egy-egy nő körül. Első felvonása megannyi pásztorjátéknak, amely a Kés tragédiájával fog végződni. Itt elkezdett beszélni hozzám a kocsis, és különböző históriákat tálalt föl. Nem az bántott, hogy tolakodó volt, hiszen nem tehetett róla, hanem az gyötört, hogy megzavart a gondolataimban. És amikor egy némely mellettünk elkocsizó dámáról kezdett beszélni, és a felvilágosodásaival oly irányba terelte a gondolataimat, amerre nem kívánkoztam, úgy éreztem, hogy kínzó szellem, és ráparancsoltam, hogy vigye haza. Inkább elszontyolodva, mint sértődötten bekanyarodott egy keresztútra, de ugyanebben a pillanatban elénk vágott egy másik bérkocsi, amelyben két nagyon is kirívó külsejű becsípett hölgy ült. A kocsison megpróbált elébük kerülni, de a nagy tolongásban eredménytelenül. Így aztán a két dáma nyomában kellett kocsiznom, és valahányszor az ő kocsijuk megállt a tömegben, meg kellett állni az enyémnek is, úgyhogy olyan színe volt a dolognak, mintha üldözném a dámákat. A dámák leírhatatlanul mulattak is ezen, és mulattak rajta a járókelők is. Így tartott ez a vesszőfutás be egészen a városba, míg végül megálltam a kapum előtt, ahol, mintha nehéz álomból ébredtem volna. Akkor már csak inkább a magány, gondoltam magamban, és ezen a nyáron nem is mentem el többé este hazúról. Egyedül maradtam hát a magam társaságában, és erre a társaságra vigyáznom kell, mert különben rossz társaságba keveredem. Otthon tartózkodom tehát, és nyugodt vagyok. Azt képzelem, hogy szabadultam az élet viharaiból. Valamivel öregebb szeretnék lenni, hogy ne érezzem többé az élet csábításait, és azt hiszem, hogy a legrosszabbon túlestem már. Egy reggel azonban elém áll kávézás közben a szobalány, és jelenti. Itt volt a nagyságos úr fia, de mondtam neki, hogy a nagyságos úr még nem kelt föl. Az én fiam? Igenis, azt mondta. Lehetetlen. Tehát milyen volt? Magas fiatalember volt, és megmondta a nevét, és azt mondta, hogy vissza fog jönni. Milyen idős lehetett? 17-18 esztendős. Elnémultam rémületemben, és a lány kiment. Nincs még vége tehát. A jól elföldelt múlt feltámad sírjából, amely már régen begyepesedett. A fiam, aki 9 éves korában megfelelő társaságban Amerikába utazott, és akiről azt hittem, hogy odakünn az életben jól elhelyezkedett. Mi történt vajon? Természetesen valami szerencsétlenség, talán nem is egy. Milyen lesz a viszontlátás? A találkozás rettentő pillanata, amikor hiába keresi az ember a gyermek arcában a jól ismert vonásokat, amelyeket maga is segített kialakulni a bölcsőtől kezdve a megemberesedésig. Hiszen a gyermeke előtt mindenki csak a szép tulajdonságait iparkodott érvényesíteni, és így módon saját lényének a legjavát látta visszatükröződni az alakítható gyermeki arcon, amelyet éppen ezért úgy szeretett, mint saját lényének javított kiadását. És most lássam viszont ezt az arcot elégtelenítve, mert a serdülő ifjú csúf látványa maga aránytalan vonásaival. A gyermek emberfölöttisége visszariasztóan keveredik rajta az ifjú ébredő állati életével, szenvedések és harcok nyomaival, az ismeretlentől való félelemmel, a már megismert dolgokból fakadó bűnbánattal. És az az állandó, rakoncátlan vigyorgás mindenen. A gyűlölet minden iránt, ami fölötte áll és nyomja őt, ennél fogva a gyűlölet az öregebbek, a jobban elhelyezkedettek iránt, a bizalmatlanság az egész élettel szemben, amely csak az imént változtatta át az ártalmatlan gyermeket ragadozó emberré. Hiszen ismertem ezt saját tapasztalatomból, és emlékszem rá, milyen utálatos voltam ifjúkoromban, mikor akaratom ellenére is csak evésen és iváson meg durva élvezeteken járt az eszem. Fölösleges volt, hogy újra lássam ezt, hiszen előre tudtam, és mégsem tehettem róla, mert ez a természet rendje. És okosabban, mint a szüleim, nem kívántam vissza soha semmit a fiamtól. Szabad emberré neveltem őt, és elejétől fogva felvilágosítottam róla, mik a jogai és mik a kötelességei az élettel, saját magával és embertársaival szemben. de tudtam, hogy jogokra fog hivatkozni a végtelenségig, noha velem szemben megszűnt minden joga, mikor 15 esztendős lett. És hogy vigyorogni fog, ha a kötelességeiről fogok beszélni, azt is tudtam saját tapasztalatomból. Ha csak pénzről volna szó, még megjárná, de neki bizonyosan én magam is kellenék, noha megvetette a társaságomat. Követelni fogja majd az otthont, pedig nekem nincs otthonom. A barátaimat pedig nekem nincsenek barátaim. Az összeköttetéseimet, mert azt hiszi, hogy vannak összeköttetéseim, és fel fogja használni a nevemet hitelszerzésre. Tudtam, hogy unalmas fecsegőnek fog tartani, hogy másképp látja a dolgokat, mint én, mert idegen országból jön, ahol más a világfelfogás, más az érintkezés formája. Hogy úgy fog velem bánni, mint kivénült, skardba tett naplopóval, aki nem értek semmihez a világon, mert nem vagyok mérnök és elektrotechnikus. És vajon az elmúlt évek során miképp fejlődött a jelleme, amelyet csak csírájában ismertem? Bizonyos, hogy a tapasztalat arra tanított, hogy az ember körülbelül változatlanul olyan marad élete fogytáig, amilyennek született. A nagy sereg ember, akit gyerekkora óta láttam előre törtetni az életben, általában ugyanaz maradt 50 éves korára is, aki volt, igen csekély változásokkal. Igaz, hogy sokan elnyomták egy csomó kihívó tulajdonságukat, amely ártalmukra lett volna az emberi közösségben. Néhányan pedig felszínes külső máz alá rejtették. De a lényeget tekintve csak nem valamennyi megmaradt annak, aki volt. Voltak kivételek is, akiknek egyik-másik tulajdonsága vagy jellemvonása kifejlődött, némelyeknél fölfelé meg annyi erényé, másoknál lefelé meg annyi bűnné. Emlékszem például valakire, akinek a szilárdságából makacság lett, a rendszeretetéből pedantéria, a takarékosságából fösvénység, az ember szeretetéből embergyűlölet. De emlékszem olyas valakire is, akinek a bigottsága úgy maradt meg, mint jámborság, akinek a gyűlölete elnézéssé enyhült, akinek a makacsága szilárdsággá lett. Ennyi töprengés után elindultam hazúról reggeli sétámra. Nem azért, hogy kitérjek a fenyegető kín elől, hanem hogy beletörődjem az elkerülhetetlenbe. Végig gondoltam a találkozás minden elképzelhető eshetőségét. De mikor ahhoz a kérdéshez érkeztem, mi minden történt elválásunk óta mostanáig, remegni kezdtem, és már-már menekülni akartam el a városból, el az országból. De a tapasztalás megtanított rá, hogy az ember legérzékenyebb része a háta, míg a mellét védelemre szánt nagy csontvértek oltalmazzák. Ennél fogva elhatároztam, hogy maradok és bevárom a fenyegető döfést. Miután ekképp megkeményítettem érzéseimet és magamra erőltettem a gyakorlati életbölcs meglehetősen száraz felfogás módját, kidolgoztam a programomat. El fogom őt helyezni valami penzionátusba, miután kiöltöztettem. Kivallatom, mi akar lenni. Azonnal állást és munkát szerzek neki, de mindenek előtt úgy fogok vele bánni, mint idegen úriemberrel, akit távol tartok magamtól, mert nem vagyok vele meghitt viszonyban. És hogy tolakodását elhárítsam, egy szóval sem fogom említeni a múltat, nem adok neki tanácsokat, meghagyom a teljes szabadságát, mert hiszen bizonyos, hogy úgysem fogadná meg a tanácsaimat. Döntöttem tehát, és ettől nem tágítok. Világosan látva a helyzetet, megindultam nyugodtan hazafelé, de tisztában voltam azzal is, hogy változás következett be az életemben, mégpedig olyan erőszakos változás, hogy teljesen megváltozott számomra minden út, a táj és a város is. Mikor a híd közepére jutottam és végignéztem a fasoron, egy fiatalember alakján akadt meg a szemem, soha se felejtem el ezt a pillanatot. Sovány, nyurga fiatalember volt, bizonytalan léptekkel járt, mint aki vár és keres valakit. Láttam, hogy fürkészve végigmért, és amikor rám ismert, először remegni kezdett, majd csak hamar összeszedte magát, kiegyenesedett, és átvágva a fasoron, egyenesen felém tartott. Védelmi állapotba helyezkedtem, és hallottam már előre, amint könnyed, derűs hangon így fogok szólni hozzá. Isten hozott, fiam! Majd amikor kődobásnyira közeledtünk egymáshoz, észrevettem rajta azt az el nem helyezkedettséget, azt az üllöttséget, amitől leginkább féltem. A kalapja nem az övé volt. Látszott rajta, hogy másnak fejére való. A nadrág lógott rajta, a térdhajlása térden alul volt. Züllöttség képe volt az egész alak. Belső és külső züllöttségé. A típus facér pincér. Most tisztán láthattam már az arcát is, amely sovány volt, de visszariasztóan sovány. Most látom immár a szemét is, azt a nagy kék szemet, körülötte a kékes fehérével. Ő volt az. Ez a lezüllött, megnyúlt ifjú valaha angyali gyermek volt, aki úgy tudott mosolyogni, hogy sútba dobtam rögtön az egész majom teóriát és származástant. Valaha olyan ruhába járt, mint egy kis herceg, és a játszótársa egy igazi kis herceg kisasszony volt odalent Németországban. Az élet egész szörnyű cinizmusa elém tárult, de az önvád minden nyoma nélkül, mert én nem hagytam cserben a fiamat. Már csak néhány lépésnyire vagyunk egymástól. Kétségem támad. Nem ő az. És abban a szempillantásban elhatároztam, hogy elmegyek mellette, és őre hagyom, hogy jelét adja annak, hogy rám ismert. 1, 2, 3. Elment mellettem. Ő volt-e? Nem ő volt-e? Tűnődtem magamban, miközben tovább haladtam hazafelé. Meg voltam győződve róla, hogy jelentkezni fog minden bizonnyal. Mihelyt hazakerültem, beszólítottam rögtön a szobalányt, hogy alaposabban kikérdezzem, de most már azért, hogy megtudjam, ő volt-e az, aki mellett az imént elhaladtam. De lehetetlenség volt megbizonyosodnom a dologról, úgyhogy ebédig feszült várakozásban telt az időm. Néha azt kívántam, bár nyomban betoppanna, hogy vége legyen a dolognak. Néha meg annyira elcsépeltnek éreztem az egész helyzetet, hogy azt hittem, már keresztül is estem rajta. Megebédeltem. Eltelt a délután is. És most új szempontom támadt, amely még jobban elrontotta a dolgot. A fiú azt hitte, hogy nem akarok találkozni vele, és ijedten visszahúzódott. Tévelyegve járt ide-oda a városban, az idegen országban, és rossz társaságba keveredett. Talán kétségbe is esett. Hol keressem őt? A rendőrségem. Így kínlódtam, anélkül, hogy tudtam volna miért, mert hiszen nem tőlem függött a fiú sorsa. És úgy éreztem, hogy valami gonosz hatalom sodort bele ebbe a ferde helyzetbe, csak azért, hogy rám hárítsa a felelősséget. Este lett végül. És egyszerre csak bejött a szobalány egy névjeggyel, az unoka öcsém névjegyével. Mikor megint egyedül maradtam, némi megkönnyebbülést éreztem, hogy a kiállott veszedelem képzelődéssé foszlott szét, bár ez épp oly hatással volt rám, mintha valamit átéltem volna. De ez a képzelődés oly kényszerűséggel rontott rám, amely ellenállhatatlan volt, s amelynek bizonyosan megvolt a maga alap oka. Talán, gondoltam, a fiam messze idegenben hasonló képzelődések zsákmánya volt. Talán bajba került, vágyódott utánam, és látott is valamelyik úton úgy, mint ahogy én láttam őt. Talán éppen olyan bizonytalanság marcangolta őt is. Abba hagytam a további tépelődést, és besoroztam az esetet más élmények közé. De nem úgy fogtam fel, mint a sors ingerkedését, amelyről legjobb megfeledkezni, hanem megőriztem, mint értékes emléket. Az este búskomor lett, de nyugodtan telt. Nem dolgoztam, hanem fels alá járkáltam, közbe-közbe az óra mutatóira tekintve. Végül 9-et ütött, de borzalommal gondoltam a hosszú utolsó órára, amely még hátra volt. Olyan hosszúnak tűnt fel előttem, mint a végtelenség, és nem tudtam semmiképp megrövidíteni. A magánosságot nem én választottam. Rám kényszerítette magát, és most immár gyűlöltem, mert kényszernek éreztem. Szabadulni akartam, zenét akartam hallani, valamit a nagyoktól, a legnagyobbtól, aki végig szenvedte az egész életet. Különösen Beethoven után vágyakoztam, és kezdtem életre ébreszteni fülemben a Holdfény szonáta utolsó tételét, amely a szabadulásért sóvárgó emberiség sóhajtásának legfenségesebb kifejezése volt számomra, s amelyet soha semmiféle szavakba foglalt költemény meg nem közelíthetett. Bealkonyodott. Az ablakom nyitva volt. A lámpafényben némán mozdulatlanul illatoztak a virágok az ebédlőasztalon. Csak ők emlékeztettek arra, hogy nyár van. Egyszerre csak világosan, élesen, mintha a szomszédos szobában harsant volna föl, hallottam a holdfény szonáta hatalmas allegróját. Úgy bontakozott ki előttem, mint valami óriási freskó. Nem csak hallottam, hanem láttam is. De mert nem voltam bizonyos benne, nem képzelődöme, az a borzongás fogott el, amely elszokta fogni az embert mindennel szemben, ami megmagyarázhatatlan. A zene ugyanis a szomszédos házban lakó ismeretlen jótévőimtől hallatszott, holott ők falun voltak. De hiszen az is lehet, hogy dolguk volt a városban, és hazajöttek. Mindegy, a szomszédban nekem játszott valaki. És én hálával fogadtam a tényt, mert úgy éreztem, hogy társaságom akadt a magánosságban, és rokon lelkek szövetséges társa vagyok. Ha megvallom, hogy ugyanazt az allegrót háromszor eljátszották a hosszú óra alatt, akkor még érthetetlenebbnek tűnik fel a dolog, de éppen ezért még nagyobb gyönyörűséggel ajándékozott meg. Azt pedig, hogy semmi mást nem játszottak, úgy fogtam fel, mint különös kegyet. Végül tizet ütött az óra, s a könyörületes, jóságos álom véget vetett életem egy napjának, amelyet sokáig nem fogok elfelejteni.